akinek már van a kezében ebből az énekeskönyvből, a Krisztus az énekem című énekeskönyvből, a 777. számú éneket keressük ki, három darab hetes egymás mellett, 777. Azért ilyen nagyok az énekek számai benne, hogyha együtt használjuk a másik énekeskönyvvel, akkor ne keveredjen össze, hogy melyikből is keressük ki, és lehessen akár a két énekeskönyvet együtt is használni. Tehát 777. ugye a hálaadásról volt szó, hogy adjunk hálát mindenért. Szívből köszönöm, Uram, az életet, mind a jóért, mit bőven adtál nekem. Egyszer eléneklem az első versét. Szívből köszönöm, Uram, az életet, mind a jóért, mit oly bőven adtál nekem, zengek hála éneket. Szívből köszönöm, Uram, a békémet, most hozzád száll az öröm hangjain, halleluja. Lehet, hogy első hallásra nem tűnik olyan könnyűnek, de az egész ének két szinte egyforma dallamú részre oszlik, tehát a második fele is, mintha előről kezdenénk, és így akkor könnyebb lesz megtanulni. Meg tudja valaki mondani, hogy mit jelent a végén ez a szó, hogy halleluja? Ez olyan sokszor énekeljük, és hogy mit jelent? Dicsérjétek az Urat. Igen, ez a Zsoltárok könyvéből vett mondat, ez így héberül van, hogy Hallelujah, Jahve, az Urat, dicsérjétek az Urat. Akkor még egyszer, a 777. ebből az énekeskönyvből. Majd még el fogjuk énekelni orgona kísérettel is. Szabó István itt van? Igen. Akkor megkérem Szabó Istvánt, hogy most ő mondja el a bizonyságtételét. Akik ott hátul ülnek, azokat bátorítom, hogy üljünk előrébb, mert hogy jobban halljunk és lássunk is minden.
Áldás, békesség! Minden hívő embernek más és más kapcsolata van Istennel. Én azt szeretném elmondani, hogy az enyém milyen, illetve milyen volt. Kezdetben mondhatom azt, hogy nem volt semmilyen kapcsolatom Istennel. Annak ellenére, hogy én konfirmáltam gyermekkoromban, sőt, időnként még templomba is jártam, igaz, nem teljesen, hogy úgy mondjam, saját akaratomból. A nagyszüleim voltak azok, akik ragaszkodtak mindezekhez. Aztán sok év eltelt a felnőtt koromból is, mikor Isten rám talált. Ehhez felhasználta gyermekeimet. Ők voltak azok, akiket én, hogy úgy mondjam, kézenfogva vezetgettem, és aztán ők hittanra jártak. Nem én szorgalmaztam ezt, ők döntöttek így. És utána ők vezettek el engem, mondhatom azt, szinte kézen fogva Istenhez. Mert Isten, gondolom, korábban is, meg azóta is, így minden embert megszólít, és minden emberhez keresi a kapcsolatot. Így hozzám is eltalált, vagy én találtam hozzá. Az, hogy a megtérés az részemről egy döntés volt, de ez önmagában akkor még én nem tudtam, hogy ez mivel jár, illetve azt tudtam, hogy én szeretném érteni, mi is az, hogy megtérés. Nagyon sok olyan szó volt, nagyon sok olyan kijelentés és mondat, amit én igazából nem nagyon értettem még akkor. Bár ezek a szavak természetesen ismerősek voltak, talán az egyedüli üdvözítés, mint olyan az, ami a mindennapi használatban ugye nem nagyon van, de a bűn, a szeretet, a kegyelem, ezek a szavak ugye a mindennapi életben is elhangzanak, csak éppen egy kicsit mást jelentenek talán, mint ahogy mi itten hívő emberek használjuk ezeket. Illetve vannak olyan mondatok, amiket szintén használunk, vagy itt jól érthető szavakból van összerakva a Bibliában, és mégsem értek, vagy értettem mindent. Én szerettem volna ezeket megérteni ésszel, logikával. Ugye azelőtt az ember úgy gondolta, hogy a saját életét ér ő a felelős, ő, hogy úgy mondjam, irányítja az életét, a gondolatait, a cselekedeteit, a tetteit. És aztán már fiatal korában rájön az ember, hogy azért nem egészen így van. Nem egészen úgy történnek a dolgok, hogy én azt eltervezem, ahogy én azt elgondolom, hanem valami mindig közbe jön. És pont ezért az ember nagyon sokszor érzi magát, tehát olyan rosszul, valamikor depressziósnak, vagy ahhoz közeli állapotban, mert nem egészen úgy történnek a dolgok, ahogy én elterveztem. Kevés az erő, kevés az a lendület, vagy az akarat, valami más is kell hozzá, és nem tudjuk, hogy mi ez a más. Nem nagyon vagyunk urai az életünknek, tehát erre én végül is elég korán rájöttem. És ezért volt a találkozásom Istennel egyfajta megvilágosodás is, hogy igen, hát van valaki más, aki uralja az életet, uralja ezt a világot. És aztán jöttek azok a felismerések, amik a Biblia olvasás közben, az ige hallgatások közben, a különböző, mint egy ilyen csendes nap alkalmával, evangelizációkon, bibliakörökön újra és újra előjönnek, és az ember egyszer csak rádöbben, hogy jé, hát tényleg ez hogy is van, hogy ezt megérti, vagy megpróbálja, vagy rádöbben az ember különböző igazságokra. Az első ilyen fölismerés a Biblia olvasás közben a számomra a Máténak a hegyi beszéd, Jézus hegyi beszédében a Jézus az isteni gondviselésről szóló. Ugye a hegyi beszédben sok mindenről szól, elég kemény beszéd, nagyon sok mindenről szól. Jézus, az isteni gondviselés, ugye azt mindannyian ismerjük, erről szól, hogy ne aggódjunk, hogy mit eszünk, mit iszunk, mivel ruházkodunk, hisz a mi mennyei atyánk gondoskodik rólunk. Tudja, hogy mindezekre szükségünk van, de törődjünk először Isten országával, és ráadásul megkapjuk mindezeket. És ez akkor, amikor ugye az ember gyerekeket nevel, és napi gondokkal küzdik, és ki se lát sokszor a saját bajaiból, akkor egy ilyen nagyon, nagyon hasznos, hogy úgy mondjam, fölismerés az életemre vonatkozóan. Az aggódás, a félelem az mindannyiunkban benne van, bennem is így bennem volt, és jó volt ezt tudni, hogy hát van valaki, aki mindezekről a napi szükségletekről gondoskodik. És felesleges aggódnom ezért. És most már 58 éves koromban ugye pláne látom azt, hogy hát eddig is megvoltunk, és mi lenne, hogyha nem az aggódással töltenénk a napjainkat, az életünk perceit, vagy életünk nagy részét, hanem próbáljuk felfedezni és észrevenni azt, hogy szép ez a világ, ez a teremtett világ, Isten, amit ő teremtett, az gyönyörű, és nekünk is helyünk van benne, és rólunk is gondoskodik ő. És ez egy nagy felismerés volt számomra, az, hogy a félelmektől így szabaduljunk meg, és akkor más lesz, megváltozik az életünk. Ugye én azt szeretném, hogyha az a kapcsolat, ami Isten és közöttem van, az egy mindenki számára. Tehát én nekem fontos lenne az, hogy mások is egy olyan kapcsolatra jussanak Istennel, amitől az ő életük is megváltozik, mint ahogy az én életem is megváltozott, nem egyik napról, nem egyik pillanatról a másikra, hanem úgy szép lassan, úgy napról napra is. Gondolom, hogy ezek a felismerések, ami az Istennel járásnak a következményei, ezek örökké tartanak, már az én életemben örökké. Tehát, hogy úgy mondjam, a halálomig tart egy olyan folyamat, amitől én az Istennel való kapcsolatom az egyre szorosabb és egyre közelebb visz hozzá. Tehát valahol olvastam, vagy valaki mondta egyszer, hogy a Istennel való kapcsolat az embernek az nem egy statikus állapot, hanem egy dinamikus, hogy vagy közeledünk hozzá, vagy távolodunk tőle. Olyan nincs, hogy egy ilyen állandó kapcsolat. Tehát ez a naponta újra és újra elővenni a Bibliát, naponta újra és újra, vagy pillanatonként odafordulni, akár csak egy fohásszal, hogy most van egy olyan pillanatom, hogy Istenem, most segíts. Tehát, hogy ez egy ilyen napi, nem is tudom, nem rutin, de egy ilyen megszokás, hogy igen, van valaki, aki ott van mellettem, ott van velem, mindig ott van, és mindig számíthatok rá, minden pillanatban. Tehát ez jó, hogyha így az ember így tapasztalja meg. Bár 5 percet kaptam, azt hiszem, lehet, hogy már túl is vagyok rajta. Elnézést kérek, hogyha egy picit hosszabb lesz, de nem akarom sokáig rabolni a türelmüket. A következő ige, ami úgy igazából nem ez volt a következő felismerés, de utána, amikor úgy próbáltam én elmondani, vagy meghatározni, mit jelent számomra valóban, vagy egy kollégámnak, akivel együtt dolgozok, hogy összefoglalni, hogy mit is jelent a kereszténység, akkor ugye ez a mindenki által jól ismert János 3.16, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszel, hanem örök élete legyen. Ez egy nagyon jól összefoglalja szerintem mindent, ami lényeges számunkra Istenről, a bűnről, illetve hát a Jézusi áldozatról. És tehát ez alapján nagyon jól össze lehetett foglalni. Egyrészt, hogy Isten szeret, hogy nagyon szeret, hogy ez a nagy szeretet azt jelenti, hogy szinte önmagát áldozta, mondhatnám ugye Jézus Krisztusban, önmagát áldozta, értem, de miért is? Mert bűnöm van, az, hogy én nekem bűnöm van, ezt ugye nagyon sok ember ezt föl se tudja fogni, vagy nem is ismeri el. A bűnt ma inkább tagadjuk, vagy azt mondjuk, hogy az nem is bűn, miközben rongálja a lelkünket. Akkor is, hogyha nem veszünk tudomást róla. A saját lelkünknek, nekünk rossz. Tehát Isten nem azért mondja ezeket, mert hogy büntetni akar, hanem azt akar, hogy nekünk legyen jó. Tehát a Bibliát nem magának írta Isten, nekünk írta azért, hogy egy olyan útmutatásunk legyen, hogyha mi ezt követjük, akkor én jobban érzem magam a bőrömben keresztényként. Tehát jobban érzem, mint hogyha nem ezt teszem. Mint ha nem őt követem. Tehát a boldogság persze az egy, a keresztények szerintem egy állandó állapota lehet. A nem keresztény embernek meg szerintem boldog pillanatai, meg örömei lehetnek persze az embernek, csak ezek nem biztos, hogy egy állandó életre szóló, hogy úgy mondjam, állapotot jelent az embernek. A keresztény embert is érik tragédiák, meg katasztrófák, meg sokféle rossz dolog történik, de ezt mindet úgy élheti meg, hogy Istennel járva ezek földolgozhatók, megérthetők, tanulhat belőle a keresztény ember. És ez számomra ezért volt így fontos. És hogy Isten szeret engem, szereti a világot, az ő általa teremtett világot, és ezért, az én bűneimért, amit büntetést érdemel, mert igazságos Isten, ugye, ő a bűnt nem hagyhatja büntetés nélkül, ezért ő jött feláldozni magát, önmagát, értem, az én bűneimért. Tehát ezt ilyen szépen levezeti ez a mondat. És hogy aki ebben hisz, az el ne vesszen. Mi az elveszettség állapota? Ugye ez is egy érdekes dolog. Tehát az Isten nélküli állapot az egy elveszett állapot. Tehát ezt is azért végig kellett nekem gondolnom, és meg kellett értenem, hogy igen, az egy elveszett állapot, hisz amikor, ahogy mondtam is az elején, nagyon sokszor van úgy, hogy elveszettnek érzi magát az ember, mert nem tud a saját életén hogy úgy mondjam, önerőből, önmagától megoldani különböző dolgokat, problémákat, nem úgy alakul, hogy ő akarja, és ez egy, úgy gondolom, hogy nagyon elveszettnek érezheti nagyon sok esetben az ember magát, akkor, hogyha nem érzi azt, hogy igen, is van valaki, aki engem szeret, és aki mindenek fölött értem, áldozta magát, vagy az én bűneimért, és ez is egy ilyen felismerő is volt. Tehát én befejezésként még annyit, még egy ilyen, szintén egy, amin nagyon sokat töprengtem. Nekem fontos volt az, hogy azokat az igéket, amiket én olvasgatok, azokat megértsem. Illetve én rájöttem arra, hogy nagyon sok szép gondolat van a Bibliában, ami olyan fölismerésekre vezet, amitől az életem jobban érzem magam. Van, akit egy szép autó varázsol el, engem egy szép gondolat az, ami úgy el tud varázsolni. Ilyen volt az, hogy miért dicsérjük mi Istent? Ugye nem nagyon értettem ezt se, miért dicsőítsük Istent? A 150. Zsoltárban is ez van, hogy dicsérjétek, dicsőítsétek Istent. Tehát Isten hiú, de hát biztos, hogy ez így nem igaz. Tehát kinek az érdekében mondja azt Isten, hogy dicsőítsük őt? Hát szerintem az én értelmezésemben az azt jelenti, hogy eléggé, ezt is az én érdekemben mondja, eléggé olyan köldöknézők vagyunk. Állandó, mint egy mókuskerékben folyik az életünk, mint a macska saját farkát kergetjük, saját gondolat, saját probléma, saját feladat, és igazából ebbe vagyunk úgy nagyon-nagyon elmerülve, és nem tudunk fölnézni, hogy hát vegyük már észre, hogy a saját problémáinkon és önmagunkon kívül azért ez a világ csodálatos. Ez a teremtett világ, ez csodálatos, és hogyha fölemeljük a fejünket, akkor észreveszünk, hogy és lehet ezt a világot, hogy úgy mondjam, szeretni, és lehet élvezni minden pillanatát, percét az életünknek. Akkor is, hogyha persze ezekkel a problémákkal együtt is. És föl tudunk nézni Istenre, hogy ő ezt nem elrejteni akarja, ezt a szépséget előttünk, hanem azt akarja, hogy mi ezt, ahogy ő is, gondolom, szereti ezt a világot, szeressük mi is így. Bár nem ebben a világban van az otthonunk. Ugye ez is egy fölismerés. Hát köszönöm szépen.
Köszönjük szépen mi is. És most orgona kísérettel énekeljük el a 777. énekünket. Most már a dallamával úgy többé-kevésbé megismerkedtünk. Most nagyon figyeljünk oda a szövegére, hogy mi mindent köszönünk meg. Az életet, a békét, az új erőt. És ott van az is, amit most a bizonyságtétel végén hallottunk, hogy áldom, dicsérem neved, mert úgy szeretsz.
Hát olyan jó, hogy lehet bizonságtételeket hallani, és hallgatni azt, hogy hallani arról, hogy Isten ma is munkákor itt cselekszik, és hogy mi az Isten igazi akarata a mi életünkre nézve. Úgy tudom, hogy most egy pár gondolatban lehetne összefoglalni ezt a délelőtti alkalmat, hogy mi is az, ami nekem is nagyon nagy üzenet volt, és ami az életemet továbbvitte. A hit volt középpontba állítva, 10 ember képe, ugye, és azt látjuk, hogy egy bizonyos úton, a hit útján együtt mennek 10, kart karöltve, jutnak el egy bizonyos pontig, azon a pont az életüknek az a problémája, ami akkor adott problémája, ez megoldódik, és olyan szépen felvezethető, vagy nyomon követhető a hitnek, a bibliai hitnek, az a csodálatos hozadéka, illetve jelenléte. Tehát az, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által, hogy ez bizonyságtételek, élesztik a hitet, hogy emberek hisznek ennek, elindulnak, lépéseket tesznek, konkrét lépéseket Jézus felé, saját szándékok, tehát életüket nézve kérnek megoldást, a hit kiállt, oda kiállt az Úrhoz, őszintén szívből, egyszerűen nem ragozza a dolgokat, a problémáját viszi oda, és kéri a segítséget, hogy ebben egyek, hogy még abban is, hogy Jézusnak azt a hatalmat, dicsőséget is megadják, hogy neki van lehetősége ezt megoldani, és aztán még tovább mennek ezen az úton, azzal, hogy egy olyan lépést tesznek meg, ami már az emberi értelemnek fölötte van, ugye, hogy elhangzik az, hogy menjetek el, mutassátok meg magatokat papnak, és nem azt mondják, hogy így, hát hogy menjek oda a paphoz, nem mehetek oda, hanem ez komolyan véve elindul. És míg úton van, addig történik a csoda. És olyan szépen lehet a hitnek a lépéseit látni, nyomon követni, hogy együtt vannak eddig, hogy elmennek, az ige úgy mondja, hogy oda is értek, és átéltek valamit az életükben, amit tagadhatatlan Isten belenyúlt az életembe, és valamit megtett, ami egyébként emberileg lehetetlen lett volna. A folytatás már érdekesebb, mert egy valaki megy vissza, akit ez megmozdít, és erre rácsodálkozik, és ezt nem tart természetesnek, sőt, mindezekből levonja azt, hogyha ilyen hatalma van az Úr Jézusnak, akkor ő biztos, hogy nem akárki, és elindul vissza azzal a célzattal, hogy őszintén hálát adjon neki, és ebben azt láttuk meg, hogy egy emberi megnyilvánulás van olyan szinten, hogy porba borul, megalázza magát is, és leborul és hálát ad neki, hogy ebben azért a Biblia világosan beszél arról, hogy itt azért egy közösségre lépés van, mégpedig azon a módon, hogy önmagát teszi oda az Úr kezébe, és fejezi ki szándékát, hogy nem akarok nélküled élni. Ez már tovább ment a hit útján, és eljutott addig a lényeges pontig, hogy Jézusban meglátja az Isten fiát, és részesedik egyedül abban, hogy az, hogy a te hited megtartott, ez az üdvözít, tehát azt kell látni, hogy itt az üdvösségre jutott ember, ószövetségi képben láttuk az ószövetségi képét, hogy a halálból életre támadt, ezt ez egy elkép volt, ő a saját életében élte meg ezt. És adott hálát Istennek, és kapta meg azt, amit Isten valóban minden embernek meg akar adni, és meg tud adni, hogy bűnbocsánatot, örök életet, üdvösséget ad Jézus Krisztusban, mert ez az ő fiában van. És azt is láttuk, és tovább vittük ezt a fonalat, hogy itt nem állt meg ez az élet, és nem áll meg az ilyen élet, hogy eljutott erre az összekapcsolódásra, erre a közösségre, hanem innen indul valami, ami a megismerésnek egy útja, ami a további megtapasztalásoknak az útja, és hallottuk a bizonyságtételekből, hogy egy csodálatos átváltozás történik az ember életében, amikor nem a külsőségek irányítják, hanem belül a gondolatai, a szíve, az indulatai, az útjai, a vágyai, ezek változnak, és egyre inkább lesz drága az a kegyelem, amit nyert Krisztusban, és kiapadhatlan forrása az áldásoknak. Hát ebben voltunk itt együtt a hit útján is. Minden egyes ilyen alkalommal a magunk hitét kell megvizsgálni, hogy hol tartunk, hova jutottunk, miket éltünk át, miket ismer Istenből, miket ismertünk meg, hol tart a mi életünk hit vonatkozásában, eljutottunk-e erre az útra, ráléptünk-e erre az útra, és hogy naponta megtapasztaljuk ezt, hogy tényleg kimeríthetetlen áldások forrása, és hogy egy emberi élet is kevés ahhoz, hogy Istent igazán megismerje. Hát ez volt az, ami hangsúlyos ebben a történetben, és ugye ezért lehet a Bibliában nagyon sokféle megtalálni azt, akár ott a Filippi-beli börtönőrnek, hogy valaki, aki már megnyílik az üdvösség felé, kéri az üdvösséget, az megértse azt, hogy ez nem cselekedetekből van. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Ez az ember semmit nem tett azért, hogy ezt megnyerje, egyedül Jézusban hitt, és hogy a hitnek a lépéseit tette meg csupán. És hogy a hitben meg lehet állni, megakadni. Ezt a magam életében is tudom, sajnos ezt tapasztalom, és gondolom te is, drága testvérem. Meg lehet rekedni, el lehet akadni. Ábrahám is eljutott Háránig, aztán ott megállt, és milyen jó, hogy eljutott a Móriáig, ahol aztán igazán a megigazulás, az Isten dicsősége beragyoghatott a szívébe, az ígéretek valósággá válnak, és az Isten ismeretnek az arra pontjára jut, hogy Isten a halálból is képes az ő fiát visszaadni, mert az ígéretet benne adta. Na hát a hit, ez ami hangsúlyos, hogy a mi hitünk hol tart, hol vagyunk. Lehet egy gyülekezetbe beépülni, lehet ott mozogni, együtt mozdulni a gyülekezettel, de hogy te mivel szolgálsz, mit adsz, mi az, amit tovább tudsz adni, hogy benned Isten elvégezte ezt, ez egy nagyon nagy kérdés. Meg lehet bújni egy gyülekezetbe. El lehet bújni ott a sorok közt, a padban, meg lehet elégedni dolgokkal, tudással, élettel, hogy már hova jutottam, megbecsült helyzetbe is lehet kerülni. De a lényeg az, hogy ebben a kegyelemben részesedjünk is, hogy ez a kegyelem építse a mi életünk, mert erre nagy szükségünk van. Lelkésznek, presbiternek, egyszerű egyháztagnak erre van szükségünk, hogy Isten dicsősége az életünkben eképpen valósuljon meg. És újra azt mondom, hogy a hit kérdése az én életemben is napirenden van, hogy milyen hőfokon van, és hogy milyen módon valósul meg. Az engedelmességben ott vagyok-e, ahova az Úr enged, ahova állított, azt végzem-e, azt teszem, azt mondom, belőle nyerem-e azt, amit mondok. Nem tudom, hogy kinek milyen gondolat volt, de úgy tudom, hogy ezeken az alkalmakon lehet itt tovább beszélgetni, és van miről, mert hiszem, hogy azért vagyunk itt a templomban, mert hiszünk, tehát, hogy ebben is egymás tapasztalata, egymás hite által is lehet épülni, és kell is épülni. De a hit mellett nagyon hangsúlyos volt a másik része az életünknek, a hála, hogy tulajdonképpen mit jelent számomra a kegyelem, hogy nem egy olcsó kegyelem, hanem igazi kegyelem, hogy megértettem azt, hogy ezt miként és miért, mi módon adta nekem az Úr, hogy ez nem aranyon, ezüstön, drága kincsen váltattatunk meg atyáinktól örökölt hiába való életmódunkból, hanem drága véren. Hogy kinek mit jelent ez a kegyelem, és hogy mennyire drága az az odaszánt élet beszél. Tehát az, hogy a hála miként valósul meg az életünkben, ez is egy hangsúlyos kérdés, és ezért én három olyan gondolatkör, ami engem is számon kért, és bennem is megfogant az, hogy miért van az, hogy olyan ritkán tudunk szívből fakadóan odajárulni az Úr elé a magunk dolgaival. Itt azt láttuk, hogy ezek az emberek olyan lelkesen, olyan biztos hittel mentek oda, és olyan őszintén alulról kiáltottak segítséget. Miért van az, hogy a mi imádságaink nem ilyenek, és talán sokszor a mi imádságaink csak megszokott formulák, és nem az a szívből jövő. És olyan mit tartalmaznak a mi kéréseink? Mik az, amikkel mi az Úr elé járunk? Mi az, amikre mi vágyunk? Ez az egyik olyan kérdés. A másik az, hogy hogyan állunk mi a hálával, és hogy miként valósul meg az ember életében ez a hála. Milyen az Isten iránti igazi hála? Hát kiben vannak gondolatok, ugye akkor beszélgethetünk. Na, mert én is beszéltem, már mások is beszéltek, és elsősorban ebben az Úr szólított meg minket, hogy adjunk neki választ, vagy a magunk életéből, itt most módon arra is, hogy bizonyságot tegyünk röviden. De miért van az, hogy olyan ritkán tudunk szívből odaborulni az Úr elé? Hát ezt még a fiatalok is tudják. Igaz, fiúk? Nem akarok provokatív lenni, de... Miért van az, hogy nem mindig olyan szívből fakadó a mi imádságunk is? Hitünk gyenge. Hát ez is, igen, igen. Ez is, igen.
Azt hiszik, hogy az, hogy
Aha, azzal már megvan, hogy megkaptok. Igen. Aha, na most itt már melegszik, ez nagyon hangsúlyos. Nem olyan mozgósága, amikor kérek valamit. Hó, na igen, itt már valami nagyon lényeges. Valaki átéli ezt, hogy igen, amikor nekem kérésem van, akkor tudok intenzíven, sőt, valaki azt mondta, hogy pont arról beszélgettünk, hogy mi protestáns emberek vagyunk, ugye lenézzük a katolikusokat, meg másokat a maguk kegyességi szokásaik miatt, és bizony mi meg ilyen, hát hogy mondják a kálvinistákra, mi ilyenek? Vastag nyakúak, tehát nehezen hajlunk meg az Úr előtt, de te is átélted már, biztos, hogy amikor nagy baj volt, akkor még a térdeden állva is odaborultál. És nem voltak nagy hangzatos imafoszlányok, hanem nagyon mélyről feljövő kiáltások, segítségül hívások voltak. És most itt egy kicsit megyünk oda, amit én is megláttam, és szégyenkezve láthattam meg az életemben, hogy amikor úgy érzem, hogy szükségem van rád, amikor megoldhatatlan probléma, vagy dolog, vagy váratlan esemény jön, akkor nagyon mélyről, nagyon szinte én magam látom és érzem, és tudom, hogy ez mert ilyenek vagyunk. És miért van az, hogy ez ilyen ritkán van? Az ilyen imádság. Mérő jövő imádságaink. Igen, ez biztos, hogy az ige, akár az ige olvasás, olvasom az igét, és tele vagyok az Úrral örömmel, és egyszer csak egy fájó pontra teszi rá az Úr a kezét az életembe. És meg kell látnom ott azt, ami nem kedves az Úr előtt. És akkor bizony oda tudok borulni, és Uram, bocsáss meg. Sokszor éljük az életünket, délután egy kicsit beszélünk majd arról, hogy azért vannak dolgok az életünkben, amiket megtűrünk. És nem is tudatosul bennünk, hogy az bűn. Isten előtt nem kedves. De amikor rámutat az Úr, és az tényleg lelki ember vagyok, és Isten szent lelke által szomorodok meg, nem csak úgy, hogy hát igen, Uram, bocsáss meg, ez tényleg nem szép dolog, hanem megszomorodok és megkeseredek, akkor oda tudok borulni. Akkor igazán tudom kérni, hogy Uram, bocsáss meg. Nem is tudom, hogy eddig hogy élhettem így. És köszönöm azt a türelmet, hogy te eddig is hordoztál. Arra méltattál, hogy a te nevedet a számra vegyem, hogy szolgáljak neked. Igen, ez fontos. Sokszor nem tudatosul bennünk az állapotunk, a helyzetünk, hogy nap mint nap, és most is, most egy bizonyságtételbe halljuk, a magam életemben látom, hogy mennyire kilógok abból a mintából, amit Isten akar, hogy az ő fiára formáljon át minket. Eleve elrendelte ezt, olvasuk a római levélben, hogy a fia képéhez hasonlatosságává tegyen. És hogy mennyire nem beleírünk ebbe. Igen, amikor az ige úgy szólít meg, hogy megszomorodok, hogy Isten lelke rám terhel valamit, akkor oda tudok menni. És akkor nem csak ilyen, ó, bocsánat meg, Uram, vétkeztem gondolatban, szóban, cselekedetben, tedben, hanem nagyon mély, őszinte bűnbánattal tudok odabonulni. Így van, ez is. Aztán miért még? Lehet, hogy váratlan így ez a kérdés, de a mindennapi életünkben az imádság és az Istennel való beszélgetés azért gondolom napi renden van. És ebben néha mi éljük át, hogy ez a plafonig jutott csak, vagy a falig jutott, vagy egy közösségben, na meghallotta vajon az a másik, hogy miről is van szó, tehát egy híradás. Tehát ezt sokszor tudjuk magunkról, de miért van az, hogy néha olyan erőtelenek az imádságaink, és nem olyan őszinték, és mélyről jövők? Itt most belementünk abba, ami lényeges megint, hogy itt már volt ugye a méltatlanság, a Isten szent lelke által megszólítás, ránk helyez egy bűnt, de itt van az a másik oldala is, hogy sokszor úgy vagyunk az Úr előtt, hogy a mögöttünk levő dolgok, meg a körülvevő dolgok, azok természetesek, mintha magától értetődő lenne. Tehát nem vagyunk igazán hálásak azért, ami nem természetes, mert abszolút nem természetes, hogy mi ma Magyarországon, itt szépen, békességben, így ahogy vagyunk, ülünk, Isten igéjét hallgatjuk, hazamegyünk, aztán vagy még előtte már az okostelefonoddal már itt küldöd a gondolataidat, meg kapcsolódsz ide-oda. De ezek olyan körülvevő dolgok, de amik bennünk vannak, amiket kaptunk, amiket Isten elvégzett bennünk. Hogy ezek olyan háttérbe tudnak szorulni, hogy később olyan elszürkülni, elfedi sok minden, annyira bennünk van a világ. És bizony hálátlanok vagyunk, természetesnek veszünk dolgokat. mintha nekünk kijárna, mert mi már megtért emberek vagyunk, mi már az úréi vagyunk, mi már megtértünk, hogy a templomba járók vagyunk. Pontosan ma a mindennapi kenyerünkben ott van ez a rajtam, közelállókon kell bemutatnom, hogy én szent vagyok. Tehát Isten mindig azokon fogja a szentségét bemutatni, és ugye tudjuk, hogy ez hol hangzott el, ott, amikor Nádáb és Abihu meghaltak, mert idegen tűzzel áldoztak. Tehát hálásak lehetünk azért, hogy Isten könyörül rajtunk, hogy ilyen nyomorult létünkre is Isten használ minket, hogy Istennek terve van az életünkkel, hogy mehetünk az ő nevében, hogy nem mondta azt, hogy elég. Milyen nagy ez a kegyelem, nem? Na hát bizony a hálátlanság, tehát hogy nincs igazán ott bennünk az, hogy Uram, hát teljesen méltatlan vagyok arra, hogy velem bármilyen jót tegyél, hanem mintha kijárna ezek a dolgok. Nem ismerős ezek, testvérek? Lassan előkerülnek ezek a dolgok, mert ebben élünk, nem? Ez a mi nyomorúságunk sokszor, hogy gyülekezetekben olyan sokszor megtapasztaljuk azt, hogy olyan ima szólamok vannak, olyan csodálatosan vannak, de vajon mi jut fel odáig, a trónig, ami kedves, amit egybe gyűjtenek majd, a szentek imádságát, tudod, amit majd az angyalok ott majd csészébe vesznek és kiöntenek. Vajon mennyi imádságunk jut fel, és miért nem? Lehet a hitről is beszélni, hogy miért van az, hogy elakadunk a hit útján. Mik azok a veszélyek, amik ezt előidézik? Miért akad meg olyan sok ember, vagy miért akarok meg sokszor a hit útján? Van ilyen, hogy valaki megáll a növekedésben, és megreked valahol? Átélt már valaki ilyen pillanatokat? Csalódások. Értem, ne vigyük tovább ezt a... Tehát a csalódás. Most ez egy döbbenetesen jelenlévő dolog. És vajon miért csalódik az ember? Miért csalódunk olyan sokszor? Tessék? Csapások. Mást vártunk, ugye? Nem ezt vártuk azért az Úrtól. Most ezt értsem el az alatt, hogy csapások miatt, hogy... Igen. Két olyan dolog van, amit Jézus nagyon hangsúlyossá tesz. Illetve két dolgot szeretném mondani. Az egyik az, amit Jézus nagyon hangsúlyossá tesz a hegyi beszédben. Ott van, ami olyasmiről mond, beszél, hogy nem mindegy, hogy az épületen milyen alapot van, ha házat építek. Hogy van, aki a homokra építi a házát, és van, aki a kősziklára. Ez azért érdekes, amit az Úr Jézus képekben vagy példában elmondott, hogy ugyanaz az épületről van szó, ugye, csak nem mindegy, milyen az alapja. Jönnek az árvizek, a szelek, belekapnak abba a házba, és romlásra lehet, vagy megmarad az a ház. Tehát nagyon-nagyon függ az, hogy az én hitem milyen alapon van. Ki az én Istenem, akiben bízok. Milyen Isten az, akit én hiszek, és hogy milyen Isten az, akiben én bízok. Ez meghatározza az életünket. Tudnék, a hívő ember sem menekül ki, és nem marad ki ezekből az élet által okozott dolgokból. Elvesztés, halál, tragédia. Ki az, aki nem éli át? A hívő emberek is nagyon mélyen átélik. Csak másképpen jönnek ki ebből, és másképpen élik meg ezt a dolgot. Ott van vigasztalás, van reménység, nem hal meg minden, nem hal el együtt azzal a dologgal, vagy bármivel. Nagyon tapintatosan kell ezzel bánni, mert nagyon élesen belemar sok emberbe, és átéljük ezt. És itt nem is kell nekünk okoskodni, de Isten igéje ezt helyére teszi. És nagyon sokszor, akkor, amikor mélységekben vagyunk, olvasok a zsoltárokat, vegyük elő a zsoltárokat, nyissuk ki. Olvassuk el. Azok élethelyzetek, olyan életek, akik megpróbáltak, mélységekben vannak. És beszélnek arról, amit átélnek. Én most a 73. zsoltárnál nyitottam ki. A zsoltáros azt mondja, hogy látom a hitetleneknek az életét, hogy nincs fájdalmuk, jól érzik magukat, élik az életüket, de én hiába tartottam tisztán a szívemet, Hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de itt van ez a csodálatos fordulat, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem, és ez így van. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz, bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntötted őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt, és sorolja. Végül elmentem Isten szent helyére. Ó, hát a fájdalom nem oda kényszerít minket. Isten szent helyére. Nem ott tudunk vigasztalódni. Nem ott tudunk reménységet. És szembesülni azzal, hogy nincsenek dolgok a kezünkben. Nem tudom a feleségem életét megtartani. Most küzdünk az egyik fiunk életéért, mert sajnos nem az Úré még, és olyan helyzetben van, hogy segítségre lenne szüksége, orvosi módon is, és makacs, és nem akar menni. Nincs a mi kezünkben. Sok minden nincs a mi kezünkben. De ami a kezünkben van, hát azzal élhetünk, és az biztos, hogy mindenre elég. Egy-egy ilyen alkalom arra is jó, hogy magamat megnézem. Hogy a hitem az igazi hite. Bízok-e én abba az Istenbe, aki nekem ígéreteket adott? Csalódás. Ezt mondta itt az István. Napokban találkoztam egy presbiter atyafival, ahol szolgáltam, ott szolgáló is. Ő református, a felesége meg elkeveredett valamilyen szektába, kisegyházba, karizmatikus közösségbe. Élték az életüket így, és hogy egyik ide járt, másik oda járt. És aztán beszélgettünk erről sokszor is, hogy mert hívtak azért, szeretnek minket, meg sokszor beszélgettünk, és szóba került ez is, hogy hát miért nem jártok egy helyre, meg minden. Hát azért a református templom így, meg neki rossz emlékei voltak régebbről, mert ő emberekre nézett, és nem Istenre. És a lényeg az, hogy megmaradt ez az állapot. Most találkoztunk velük, és hát ez az asszony nagyon csalódott, teljesen megrekedt a hit életben. Miért? Mert ott abban a közösségben, amiről azt gondolták, hogy na majd mi kiválunk ebből a tradicionális, hitetlen, nem tudom én milyen egyházból, és majd mi megéljük, és olyan botránkoztató dolgok történtek, és most teljesen elszakadt, ott állt, teljesen összetörve, megrekedve az élete, és bár beszélgetünk erről, és talán de jó, hogyha most meglátná, hogy emberekbe bíztam, meg emberekre néztem. Most meg a csüggedés azért van, mert önmagamra nézek. Hogy Istenre kell nézni. Hogy nála van nekünk jövőnk, meg reménységünk, nincs máshol. Csalódás. Nagyon sokszor csalódunk, de mi okozza a csalódást? Kérdés, testvér, hogy te milyen fájdalmat hordozol a szívedben. Most van a körünkben valaki, aki 3 gyerekét temette el. Kimondani is. Most gondolj bele. 3 gyerekét. Menthetetlenek voltak. Az egyik 17-18 éves koráig élt. És azt hitték már, minden rendben van, és akkor halt meg. És most ott van az Úr közelébe. De még nem gyógyult. Még ott van ez, a csalódás. Ez, hogy hát Isten megengedte ezt. Hát hogy lehet? Milyen Isten ez? De Isten innen fogja kihozni. Pontosan ezt fogja felhasználni arra, hogy megismerje őt. Milyen Isten ez? A csalódás. Igen. Mi az, ami még a hit életben visszatarthat minket, vagy megállásra kényszerít, vagy megrekedünk? Megint itt vagyunk, az elbizakodottság. Amikor úgy érzem, hogy minden oké, megy a bicikli, jól vagyok, én rendben vagyok, az elbizakodottság. És hogy az ember megenged magának dolgokat. Nem régen hallottam valakiről, aki egyébként nagyon áldott eszköze az Úrnak, és nagyon csodálatos áldások vannak körülötte, és mostanában látok olyan dolgokat, amik nem kedvesek az Úr előtt. És van még közelebbi barát, testvér, aki nevén is nevezte, hogy te, hát hogy engedheted meg ezt az életedben, ezt a bűnt. És akkor azt mondja, Isten nekem már ezt elnézi. Hát ez egy érdekes hozzáállás, nem? Hogy Isten már nekem elnézi, mert én már olyan helyzetben vagyok, hogy én már ezt megtehetem magamnak. Vagy amikor játszunk dolgokkal, és szól a testvéri figyelmeztetés, hogy vigyázz, mert ez a halálba visz ez az út. Ó, nem tudok én magamra vigyázni. Vagy megint itt az imádságnál. Miért nem olyan mélyből fakadó, miért nem olyan buzgó az imádságunk? Azért, mert mi profik vagyunk már, mi már tudjuk, hogy mind kell, hogy kell, Isten csak adja rá a pecsétet, majd mi tesszük. Tehát amikor nem azt érezzük, hogy szükségem van minden ponton rád, minden a házasságomban, a szolgálatomban, az, hogy a társadalomban hogyan érek meg. Életem minden pontján szükségem van. Nagyobb szükségem van rád, Uram, mint mikor elindítottál. Nagyobb szükségem van rád. És ezt jobban érzem, hogy nagyobb igényem van a kegyelemre, hogy Isten kegyelme. Hát Pál apostol miért élte át pont azt, hogy bűnösök közt én vagyok az első, hogy szembe találta mindig magát a méltatlan voltával. De ugyanaz a Pál az, aki elmondta azt az igét, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megélte azt, hogy ennek ellenére mégis a Krisztusban van feloldozás, van reménység, és van boldogság, és öröm, és tudok egészségesen odaállni egy korintiszi gyülekezetbe, akik mögöttem pusmognak meg, és tudok nyíltan beszélni velük szeretettel, pedig erőtlenül jelentem meg köztetek. Nagyon. Ki tudja, milyen betegség, nyomorúság, és mennyi támadás kísérte az ő életét. De tudatában volt mindig annak, hogy kicsoda ő. Hogy Istennek választott apostola vagyok, edénye. És erre vigyázott is, hogy tisztán maradjak. Az elbizakodottság, igen. Amikor rutinból éljük a keresztény életet. Amikor nekünk már megy, mi már tudjuk. Sokszor még a bizonyságtételeink is ilyenek. Nekem nagyon nehéz bizonyságot tenni. Amikor mondják, hogy bizonyságot tegyek, ott oldódik fel, hogy a mindennapról tudok bizonyságot tenni. Persze, hogy el kell mondanom azt, hogy honnan indított el az Úr. Na de hát sokszor hallunk olyan bizonyságtételeket, hogy ez mint egy magnó szallag beteszi, és akkor mondja, hogy mi volt 20 évvel ezelőtt. Mi van most? Ebben a csődökkel, kudarcokkal is, de megtapasztalásokkal, amikben Isten győzött és Isten kegyelme megnyilvánult az életembe. Igen, az elbizakodottság. A zsidókhoz új levél is nagyon beszél erről, a biztatásról, ugye a keserűség gyökere. Most ugye elém jönnek igék, amik Démás vajon miért torpant meg? Ki tudja ezt? Hogy írja az ige? Miért? Miért hagyott? Aha, de valami más mond az ige. Mit mond az ige Démásról? Elhagyott engem, jelen való világhoz ragaszkodva. Hát szédületesen itt vonz minket a világ. Hát nem. Hát annyira ránk terepszik, annyira kínálja, annyira azt akarja, hogy lépést tartsanak. Most megint volt átélési lehetőségünk abban, hogy belekerülünk egy mi hibáztunk, mi kerültünk bele egy olyan helyzetbe, hogy egy világi társaság. És nagyon kényelmetlenül éreztük magunkat, mert nem tudtunk velük leülni úgy, megélni úgy, mert mi már másképpen vagyunk. Csak viszont ott van, hogy akkor meg úgy néznek ránk, mint van, ami... Na de ez a lényeg, hogy mi mégiscsak másabbak vagyunk. Hogy ez ne egy ilyen farizeusi ízérő, fúj, mi már nem ilyenek vagyunk, hanem legyen ez természetes szeretetből, de mégis hordozza azt az igazi szentséget, amiben élhetünk. Jelen való világhoz ragaszkodva. Mennyire ott van a világ a mi életünkben, és mennyire mi is alakulunk hozzá, és alakítjuk a dolgainkat. Mert erről szól ez a mai élet. Nem csak azért, mert ez egy fogyasztói társadalom, hanem ez a bombázás, az, hogy mire van szükséged, és ezért hajtunk, ezért megyünk. Erről szól minden, hogy mi szinten tartsuk magunkat. Fiatalok a mobiltelefon, meg a újfajta, már azt sem tudom milyen laptop, meg nem is úgy hívják már meg. Nekem is van, használom, de most fájó szívvel kellett a telefonomat kicserélni, okos telefonom van, de nem tudok vele megbarátkozni. A telefon telefonálásra való. Tehát vannak dolgok, amikben lépnünk kell, de a világ beszippant minket. És amikor a gyülekezet vagy egy gyülekezet helyt ad ennek, hogy a világból jöjjenek be dolgok, azok az indulatok, szokások honosodjanak meg. Vagy úgy alakuljunk, hogy hát elfogadhatók legyünk valamilyen szinten. Ez nem az, amit Isten elvár tőlünk, hogy most a mai időkben találjuk meg azokat a kapcsolódási pontokat, hogy a nemzedékek elérjék a fiatalokat, egymásra találjanak, hogy megéljék a Krisztusban az egységet, hogy erre megvannak a lehetőségeink, az Úrtól nyitott ajtók és eszközök, de nem a világ adja meg a maga menedzsment képzésében az, hogy miként valósuljon meg egy gyülekezetépítés, meg egyéb dolog. Mert az egészen más, a Biblia másképpen, és a magam életében is másképpen élem meg. Ez a helyére kerül, ha mi a helyén vagyunk az Úr kezében. A világ. Kicsit? Igen, csak helyére tesszük ezeket a dolgokat, mert gondolom jót egyszer gondolni. Tehát a gondolatunkat nem mi formáljuk, hanem Isten formálja azt, és mi a megtérésnek a görög szava? Ezt ki tudja? Metanoia. Mit jelent a metanoia? A gondolkodás megváltozása. Mi által változik meg a gondolkodás? Az, hogy Isten közelébe kerülök, és az ő igéje szól, és behatol, befogadásra talál, a szívembe hatol az ő igéje. Hogy ezt tölti be. Na akkor, amikor ez valósul meg, hogy ez a mindennapi életemnek a legfontosabb része, az, hogy csendességem legyen az Úrra. Nem a megszokott bibliaolvasó fonal, reggel elolvasom, amen, hanem, hogy letelepedni, hát csak kimondom, olyan, sokszor olyan kellemesen érint az, amikor egy-egy telefonhívásból úgy kapom a hírt, hogy most hagytuk abba a csendességet. Mert erről van szó. Tehát a gondolataimat nem informálom. Meg ezekre az erőkre is azért vigyázunk, ilyen negatív erők, mert tény, hogy vannak. De az, hogy beszél az ezoterika is, meg sok minden itt erők, meg tegyük ezt helyére, hogy igen, van egy sátán, van gonosz erő, amely azt akarja, hogy elbukjak, hogy elforduljak, hogy megrekedjek az életembe, a halálomat akarja, elbuktatni akar. De tulajdonképpen ez egy gonosz hatalom, amely ebben mesterkedik, minden eszközt megragad ebbe, hogy eltántorítson. Hogy a Biblia erre nagyon világosan beszél. Tehát még a szavakkal is, ugye délután majd beszélünk erről, hogy itt azért én is néha kapom a visszajelzést, hogy valamit nem jól mondtam a szót. Én jól értettem, csak az, amit elmondok ma már félreérthető mások számára. És aztán jönnek itt az erők, az ilyen erők, meg olyan erők, amikre szükségünk van. De az, hogy a gondolkodásunkat nem informálom, hanem ha az Úr kezébe vagyok, akkor azt formálja Isten szent lelke és igéje. Igen. Köszönjük szépen. Csendesedjünk el, és adjunk hálát a mi Urunknak. Édesatyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy ma is ilyen szeretettel közelítesz hozzánk, szeliden szól a te hívószalad, ahogy énekeltük is. Bár az életünk vad tengerén hullámok vannak, és olyan sok minden próbálja megzavarni ezt, de boldog az a szív, amely meghallja a te szelíd hangodat, és boldog az a szív, amely ennek enged. És mi olyan sok mindent hallottunk, és te készítetted ezt az alkalmat, hogy csend legyen a mi szívünkbe. Ezt a csendes napot is te adtad. Azért, hogy aztán ebből elinduljon valami egészen más, ami az életünket is megváltoztatja, és a környezetünket is. Kérjük, hogy ezt végezd el bennünk, és folytasd ezt a munkát, Urunk. Köszönjük a bizonyságtételeket, köszönjük azt, ahogy ez a gyülekezet élheti az életét, hogy mindenki a kegyelmi ajándékával, a tőled kapott képességével szolgálhat. Léviták, papok és egyházszolgák és egyháztagok, építhetjük a te országodat. Áld meg így az életünket, és add, hogy valóban ezzel a szent küldetéssel tudjunk járni a világban, képviselni téged, felmutatni a te dicsőségedet, és beszélni arról a drága kegyelemről, amely mindennek az alapja és mindennek a reménysége. Így áld meg az életünket, és így légy velünk a továbbiakban is. Fiadért, a Krisztusért, hallgass meg minket. Amen.
Köszönjük szépen, és a 789. éneket keressük ki ebből a Világos Barna énekes könyvből. 789, 789. ének, akinél lapon található, annak a hátoldalán találjuk. Új szívet adj, Uram, én nekem. És akkor most szünet következik, ebben a szünetben a testünk táplálására is fordítunk egy kis időt, de közben lehet egymással beszélgetni, találkozni, és hogy ez a légkörünk, amelyben Isten lelke által együtt lehetünk, ez az ebédidő alatt se szakadjon meg. Mindenkinek jut egy kis szendvics, sütemény, és aztán majd amikor úgy látjuk, hogy mindenki elfogyasztotta, akkor visszajövünk itt a templomba. Itt lesz még egy előadás, egy gondolatébresztő, amelyik után csoportokban fogjuk tovább átbeszélni, amit hallottunk és értettünk. És akkor további jó együttlétet kívánok mindenkinek. A 625-et keressük ki. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. Akinél ilyen lap van, az annak ki kell nyitnia, és ott látja benne ezt az éneket. Nem véletlen, hogy egy ilyen éneket éneklünk most, hogy ajkunkon hazugság bélyege, ami a harmadik verszakban lesz, mert ma a nyelv bűneiről fogunk hallani. 625. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. hajtsunk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, azt kértük, hogy ne szóljon igét hiába, de tudjuk, hogy ez rajtunk is múlik, hogy a mi figyelmünk nem másfelé kalandozzon, hanem akarjuk azt, hogy megszólíts minket, hogy leleplezd a mi bűneinket, hogy napvilágra kerüljenek azok a dolgok, amelyek ott a szívünk mélyén rontanak bennünket. És arra kérünk, hogy nyisd meg a szemünk, hogy láthassunk, nyisd meg a fülünk, hogy hallhassunk téged, és áld meg ezt a délutáni együttlétünket is lelked által. Amen.
Hát, ettünk, jól laktunk, üdítőztünk, tejáztunk, beszélgettünk, ismerkedtünk, jó volt, ugye? Sokatokat nem ismerek, meg nem ismertem, és hát jó itt találkozni, és meglátni azt, hogy Isten csodálatosan munkálkodik életünkbe is. Jók ezek az énekek, olyan jó újra hallani ezt, kicsit az eleje más, de az üzenet ugyanaz. Ez a ne szóljon igét hiába. És hát hisszük, hogy nem szól hiába az ige, még akkor is, ha mi sokszor úgy gondoljuk, hogy felesleges az, hogyha mi bizonyságot teszünk egyesekkel szemben, vagy valakinek az életében próbáljuk azt a találkozást elősegíteni, hogy Jézussal találkozzon, és mintha nem sikerülne. De nem baj, hogyha ezt végezzük, sőt, a mi munkánk nem hiába való az Úrban, ezt mindig is tudni kell. De az, hogy az ige magok, ha eljutnak egy szívig, akkor az előbb-utóbb Isten olyan körülmények közé helyezi az életet, hogy aztán abból valami kezdeményezés elinduljon. Az én életemben is így volt, nem is gondoltam, hogy azok az idők, amikor úgy voltam bizonyságtevők körében, hogy nem sokat értettem belőle, ami ott elhangzott, mégis amikor Isten közelébe kerültem, és a szívem megnyílt, akkor onnan sok minden előjött, még énekek is, amiket akkor hallottam. Délután itt a nyelv bűneiről kell beszélnünk, illetve úgy gondolom, hogy ez fontos része a mi életünknek. Mert itt az előbbi alkalommal is mondtam, hogy sokszor nem tudatosul bennünk, hogy mennyit vétkezünk mi nyelvvel, hogy mennyire ott van az életünkben, és nem tudatosul bennünk, holott. A Szentírás erről bőven tanít minket, és hogy a nyelv bűne is egy ugyanolyan bűn, mint a test cselekedeteinek bármelyik olyan része, amit a Galatákhoz írt levél 5. fejezet 1-ben felsorol az ige, vagy a Timóteushoz írt levélnek a 2. fejezetében az utolsó időknek a lelkületéről döbbenetesen mutatja meg azt a kórképet, amiben most élünk és vagyunk, és sajnos amiben mi is áldozatul esünk és belefolyunk. De az, hogy a nyelv bűnei, hát ez nem az, amit a kisgyerekek szoktak alkalmazni, hogy kiölti a nyelvét és valami grimaszt vág, hanem ez sokkal mélyebb és sokkal súlyosabb dolog ettől. Mert a beszédben való vétek, ami jellemez minket nagyon sokszor. A beszéd ugye a hangok, magas, mély hangoknak sora szavakká alakul, és ezeknek súlya van. És ezek, hogyha elindulnak, akkor ezek valahol landolnak, valahol elérkeznek, és ott kifejtik a maguk hatását. Bomlasztó vagy romboló, pusztító hatását. És sokszor azt látom, hogy Isten népe körében is, olyanok körében, akik a Bibliát olvassák, figyelmen kívül hagyják azokat a tanításokat, amiket nem csak Pál apostol, de a példabeszédekből egy pár igét, ugye az előadás, azért bele kell néznünk itt, hogy mit mond a Biblia erről. De Isten igéje olyan világosan tanít nekünk, hogy közösségbe, gyülekezetbe is, hogy mitől óv a szóharcoktól. Nem régiben éltük át, és most újra felelevenedik bennem az, hogy egy áldott alkalmat is meg lehet rontani azzal, hogy üres szóharcok bontakoznak ki hívő emberek közt a hallgatók romlására. Nem szabad, és nem olyan dologról van szó, ami tévtanítás, hanem egészen más apró dologról, amiben aztán ott majdnem őre kelnek, és akkor nézem ott a nyájat, hogy mi lesz ebből. Tehát véghetetlen sok kárt lehet ezzel okozni a nyelv bűneivel, Én pár olyan gondolatot szeretnék megosztani veletek, ami nekem fontos, és már erről tartottam előadást, de most is, hogy újra elő kellett vennem, újra és újra más oldalról, a saját életemben is észrevéve azt, hogy mennyire ott van, jelen van, és a legtöbbször talán ebben vétkezünk. A nyelvünkkel, a beszédünkkel, és nem tudatosul bennünk, hogy szennyezzük magunkat, vétünk Isten ellen, ezzel vétünk fele barátunk ellen, és ez még itt nem állt meg, hanem önmagunkkal szemben is. Mert Jakab erről nagyon világosan beszél. A nyelv bűnei, és sokszor meglepő módon hívő emberek, vagy vallásos nép körében lehet találkozni ezzel. Az volt bennem, hogy egy lelkész mesélte el azt, hogy volt egy nagyon kedves presbiterre, nagyon szerettem, mert olyan nem hangos ez, mert én olyan hangosnak hallom, kicsit távra bájak, vagy nem sérti senkinek a fülét? Nem. Hogy volt egy kedves presbiterre, nagyon szerettem, a hűséges egyháztag volt, és hát egyszer ellátogatott hozzá, és váratlanul ment el. Hát, ami presbiter barátunk, az pont a jószágot etette hátul az udvarba, és hát már messziről lehetett hallani azt a cifra beszédet, amivel aztán nógatta a jószágokat, és ez jó magyar, ízes, a magyar nyelvben van a legtöbb káromkodás, ezt tetszenek tudni, hogy mi vagyunk a világ elsők vagyunk ebben, tehát úgy senki nem tud káromkodni, mint a magyar. És hát a mi presbiter barátunk is aztán mondta ott a szebbnél szebb szavakat, de nagyon durván, és ráköszön a lelkész, mire megfordul, és azt mondja, hogy jaj, nem tudtam, hogy itt van, tiszteletes úr. És azt mondja, hát de hát barátom, hát miféle dolog? Ó, hát ezek nem értik ezek ezt a nyelvet, nem tudják ezek, hogy mit beszélünk, vagy mit mondok én nekik. Hát azt mondja neki a lelkezet, de hát ez nem úgy van, az, hát hogy gondolja ezt? Vagy mit gondol, hogy most itt ezzel a szájjal meg eljön, aztán az Isten dicsőíti? A Bibliában nagyon fontos üzenetek vannak a mi részünkre, pontosan ezért, hogy Isten igéje tanít minket erre, hogy beszennyeződik az egész testünk is, és Jakab az ő levelében nagyon világosan beszél erről, és hívjuk segítségül, és elolvasok egy pár igeverset itt a harmadik fejezetből, ahol a nyelv bűneiről beszél, és két nagyon fontos része van, én úgy látom, ami életünkben is hangsúlyos. Testvérem, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szerek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik, íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és ha lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és mászó, csúszómászó, tengeri állat megszerídíthető, meg is szerídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszerídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok, testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e testvéreim a függe olajbogyót és a szőlőfüggőt? Függét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Olyan hangsúlyos minden egyes mondat, de újra itt elhangzik az, hogy nem kellene ennek így lennie. És mégis így van. Nagyon sokszor így van, hogy vétkezünk a nyelvvel. És ez nagyon súlyos bűn. Amikor az előbb mondtam ezt a presbiter esetét, akkor ez a presbiter is találkozhatott azzal az igével, amit az Úr Jézus mond a hegyi beszédben, illetve az evangéliumban, hogy mert amivel csordultig van telve a szív, az szólja a száj. A jó ember az ő jó kincséből hoz elő jó dolgot, a gonosz ember az ő gonosz kincséből hoz elő jót, és minden haszontalan szóról, amelyet az emberek kivonnak, számot fognak adni. Tehát ezt Isten igéje, maga az Úr Jézus mondta. Minden egyes kimondott haszontalan szóról számot fogunk adni. Nem úgy van, hogy a szó elszállt, és ez amúgy sem úgy van, hogy mi érezzük, hogy ha vétkezünk a nyelvünkkel, és másokat megbántunk, hogy ez nem úgy van, hogy bocsi, vétkeztem, hogy ne haragudjál, ezt nem így gondoltam. Tegnap előtt megint a feleségemmel, hát napokban volt egy ilyen meggondolatlan dolog. Oldottabbak voltunk, és társaságban voltunk, nagyon szeretem a feleségemet, ő is oldottabb volt, és valami viccesebb dolgokat beszélt, én abszurdnak gondoltam, és valahogy így fogalmaztam meg, hogy normálisan jöttünk ide a feleségemnek, meg most már úgy látszik, hogy valami problémája lett. Én viccnek szántam, de sebet kapott, és amikor beszélgettünk róla, engem mélyen lesújtott. Én nem gondoltam. Akkor olyan benne voltam ebbe a társaságban is, meggondolatlanul. Tehát, és ez nem, mi hívő emberek vagyunk, mi rendezzük ezeket a dolgokat nálunk. Elmondhatom, hogy ilyen haragszom, nem szólok hozzád, nincsen. Tehát mi rendezzük akkor is, hogyha valami probléma van, és van megbocsátás. De a magam életéből tudom, hogy még ha meg is bocsátottam, ez sokszor nem olyan egyszerű. Ha valaki egy ilyen sebet kap másiktól, szerető, családtag, bárki, gyerekinkön látjuk, nagymamánál olyan dolgokat mondott a gyereknek, ami most megnyomorította az életét. Bizony a társadalomba való beilleszkedésével, az önképével van probléma, és sok mindennel. Pedig csak a nagymama mondta, súlykolta bele, hogy te ilyen meg olyan vagy, nem mondom azokat a szavakat. És ez mély nyomot hagyott rajta, mély nyomot hagyott benne. Későn vettük észre, illetve nem tudtuk, hogy miről van szó. De szóval lehet látni, hogy azért nem úgy van, hogy bocsáss meg. Egy másik történetet is hadd mondjak el, ezt is egy lelkész mondta, hogy gyülekezetben egy asszony testvér elkezdett rossz hírt terjeszteni róla, és a fülébe jutott a lelkésznek. Aztán kiderült, hogy valamiért megharagudott ez az asszony, és tulajdonképpen emögött ezért indult el ez a fajta bosszú hadjárat, vagy nevezzem akárminek. És aztán a lelkész félre mondta, és szépen helyre tették ezt a dolgot, megbeszélték, és meg is történt ott a rendezés, hogy elnézést kért az asszony, bocsánatot kért, és akkor mondja a lelkész, hogy én megbocsátottam szívemből, én ezt megbocsátottam. De amit most elindított, az azt mondja olyan, mintha most fogna egy tyúkot, levágná a tollát, összeszedni a templom tornyából szétengedné, és most mondom, hogy szedje össze. Tehát azt, amit elindított, azt már itt valami tűzről olvasunk, hogy a nyelv olyan, hogy tüzet gerjeszthet. Hát a nyelvről nem csak a Biblia beszél, mint bűnforrása, vagy mint bűneszköze, hanem maga a jogalkotás is beszél arról, amit szájjal el lehet követni, és súlyos évtizedeket kaphat az ember érte. Ilyen az izgatás bűne, nem? A régi nemzeték még tudja, hogy számtalan embert elítéltek, ma is még azért ez itt van izgatásért, és súlyos évtizedeket kap az ember, pedig csak beszél, és mások tömegeket lehet ezzel manipulálni. És íme a Bibliában látjuk ugyanezt, hogy nagyon sokszor ezt alkalmazták, hogy tömegeket megcélozni, és ott a Pilátus udvarán ugye cél az Barabás szabadon Jézust megfeszíteni. Lehet a nyelvvel ezt elkövetni, tömegek felé. Az a nemzedék ül itt, akik átélték azt a fajta rendszereket, ahol ez a fajta dolog volt jelen, és bizony tönkretettek családokat, életeket, és itt van még most is a nyoma. De ugyanakkor lehet emberek gondolkodását befolyásolni, magunkhoz édesgetni embereket. Tehát, hogy ugye a jogalkotás is beszél arról, hogy a csalás, meg az egyéb ilyen dolgok, félrevezetés, hazugság, hamis tanúzás, benne vannak a jogba. És ezért megint súlyos bűnöztetés. Embereket vonnak a magam pártjára. És amikor olvasok Dávidnak a családjában, Absalont, hogy ugye pártütésre készül, és akkor ott mindenkit a maga pártjára akar állítani, és mondod, apám, ilyen, én majd ezt fogom csinálni. Ugyanez a módszer. És lehet látni, hogy milyen törést hozott abban a családban, meg Izrael népének az életében. Tehát a nyelv az egy olyan eszköz, amit a gonosz fel tud használni, és jó, hogyha látjuk, hogy mi sokszor áldozatul leszünk ezeknek a dolgoknak. És a Biblia erről nagyon világosan beszél. És nagyon tiszta képet kap az emberről. És ha belenézünk, magunkat látjuk meg. Azt mondja a példabeszédekben, mert sok igét lehetne onnan kiragadni, de csak a hatodik fejezetben egy érdekes rész. A mihaszna és rosszindulatú ember hamis szájjal jár kell, szemével kacsingat, lábával jelt ad, és ujjával integet, fonákság van a szívében, rosszat kohol mindenre, és viszálykodást szít. Azért hirtelen tör rá a veszedelem egy pillanat alatt, összetörik menthetetlenül. Hat dolgot gyűlöl az Úr, sőt hét dolog utálatos előtte. A nagyra vágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vértontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt viszálycító ember. Visszatér ez a testvérek közt viszálycító ember, visszatér ez a hazugságról a beszéd, a nyelv, és azt mondja az ige, hogy Isten gyűlöli, utálja ezt. És mégis azt lehet látni, hogy közösségeinkben, gyülekezeteinkben ez ott van. Ott van ez a fajta tevékenység, megosztani, viszálycítani, emberek háta mögött beszélni. Tehát döbbenetesen beszél itt, és hang középpontba teszi a nyelvvel elkövetett bűnt. Nem csinált más az ember, csak beszél. Csak a szándék az alattomos, és a gonosz eszköze van, és a gonosz hatalma van mögötte. Példabeszédek 18:20. Amit mond az ember, annak gyümölcséből fog jól lakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jól laknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Egész testét beszennyezi, körülményeit befolyásolja, mert amit vet az ember, azt aratja. Valahogy így fogalmaztam össze, így fogalmaztam meg magamnak, hogy beszennyez minket is. És ugye, amint tudjuk az igéből, hogy amit vet az ember, azt aratja, ez ugyanígy a beszédünkre is illik. És hogy ez beszennyezi az egész életünket, környezetünket, és olyan hangsúlyos az, hogy élet és halál van a nyelvben. Élet és halál. Hát döbbenetes, és látjuk ezt, hogy mennyire igaz ez. Mennyire helytálló az, amit Isten igéje mond a nyelvről. Hogy milyen veszélyes, és mennyire lehet manipulálni, mennyire lehet tönkretenni életeket, és mennyire lehet boldogtalanná tenni magunkat. Jakab is erről beszél. A nyelv bűneire, de amikor ilyen apró pénzre váltja, és mielőtt még az apró pénzre rámennénk, ott egyből azzal kezdi, hogy testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Én tudomásom szerint egyetlen egy valaki volt, aki nem vétkezett beszédben sem, azt pedig úgy hívták, hogy Jézus Krisztus. Ő szóban is, cselekedetben is hatalmas volt, és nem vétkezett. De mi ezt magunkról nem mondhatjuk el. Mi nem vagyunk ilyenek, hogy nem tudunk vétkezni, hogy nem vétkezünk beszédbe, hanem nagyon sokat vétkezünk. És itt alaphangon van a tanítók, a tanítás. Az, hogy az legyen tiszta, legyen hiteles, legyen szent. Ahogy az énekben olvastuk, illetve énekeltük, hogy ne szóljon igéd hiába. És ahogy énekeltük az énekünket, hogy tisztítsd meg a mi szívünket. A tanítók. Mert a pásztor a hangjával vezeti a nyájat. Meg mi is embereknek a tanítása hatására vagyunk itt, meg járunk gyülekezetbe, közösségekbe, ahol lelkivezetők vannak, ahol hirdetik az Isten igéjét. És elsősorban Isten azt kéri, hogy akik ebben a szolgálatban vannak, azok ezt szent felelősséggel kell, hogy tegyék. Hogy amit elmond az ember a szószéken, vagy elmond az ember az Isten igéből, az megálljon az Isten igéjének a mérlegén. De nem csak a mérlegen álljon meg, hanem legyen ott az Isten lelkének a pecsétje, legyen ez igazán hiteles. Helyén való, mint aranyalma ezüstálcán. A helyén mondott ige. Az az Úrtól vett ige legyen, és azt adja. És azt tolmácsolja, akit az Úr erre elhívott. Akit küld. De nem vagyunk mentesek, mi sem, vagy az egyszerű egyháztak. A bizonyságtétel vonatkozásában már is ott vagyunk. Ha mi mások felé teszünk bizonyságot, akkor alapvető hangsúly, hogy az legyen őszinte, tiszta, hiteles. Nagyon sokszor láthatjuk ezt a fajta igei szólamokat, úgy beszélnek igéről, vagdossák itt egymáshoz az emberek és az életükkel, meg szentségtelenítik az Urat. Nyelv bűneiről beszélünk, nem másról. De elsősorban Pál, illetve Jakab a tanítókról beszél. Mert hangsúlyos az, hogy akik az Isten igéjét hirdetik, akik lelkivezetők, azok miként tanítanak. És hogy jó, az, aki igét mer a szájára venni és tanítani, az tudja, hogy Isten súlyosabb ítélet alá vonja. Nekem is sokszor szembe kell néznem otthon, vagy egy szolgálat után, hogy valamit nem jól bontottam ki, nem mondtam el, az előbb mondtam azt, hogy volt olyan, amit nem én jól gondoltam, de nem jól fejeztem ki. Nem egyszerű dolog a beszéd. Jó, hogyha ez tudatosul bennünk. De az a lényeg, hogy ez nem állíthatja meg azt, hogy az Isten igéje hirdettessen, hogy az Istenről való bizonyságtétel hangozzon. Döbbenetes az, amit olvasunk az Ézsaiás könyvében. Ézsaiás könyvének 6. fejezetében, itt az Ézsaiás elhívásánál egy érdekes dolgot látunk meg ennél az embernél, aki az Úr házában szolgál, és találkozik az Isten dicsőségével. Ez az ember, aki már ki tudja hány éve ott szolgált, és ki tudja, és biztos, hogy az élete is egy szent élet volt. Nem egy hitvány ember volt ez az Ézsaiás. De mégis ott azon a ponton, ahol Isten igazi dicsősége beragyogott, akkor nézzük csak meg ezt az embert, hogy elsősorban mi az, ami összetöri, meglátja maga elveszett, nyomorult voltát, és azt mondja, jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok. És tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról. Számhoz érintette, és ezt mondta, íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsájtva. Ugyanaz a isteni beavatkozás, kegyelem kell, hogy megtisztítsa ezt az Ézsaiást, aki biztos, hogy Isten igéjét hirdette, de ott az Isten dicsőségébe szembe találva magát látja azt, hogy mennyire nem helyén való, nem úgy, nem méltó módon hirdette Isten igéjét, nem úgy vette Isten nevét a szájára. És ebbe beleroppan azonnal. Jaj, nekem elvesztem, végem van. És az Úr nem az, hogy félrelöki, vagy megsemmisíti, hanem megtisztítja, és ezzel, ami most már a szívében van, ezzel küldi útba. Most menjél, és hirdesd azt, amit én a szádba adok. Azt hirdesd, amit én mondok neked. És ne valami kegyes beszédeket beszéljél, megszokott szólamokat szóljál. Tehát nagyon tanulságos ez egy szent ember életében. És jó, hogyha mi sokszor találkozunk ezzel, hogy Isten nevét nem méltóképpen veszük a szánkra. A 10 parancsolatban 3 helyen beszél, tanít minket Isten igéje arra, hogy a nyelv bűneit el lehet követni. Melyik ez a 3? 10 parancsolatnál tartunk. 2, igen. Van egy rövidebb. Ne ölj. Mert ezt megint el kell mondani, mert biztos, hogy hallottátok már, testvérek. De megint ott vagyunk, hogy a nyelvben élet és halál van. Lehet ölni, lehet kiölni a másikban bármit, egy Isten által felépített jó kezdeményezést is. Olyan sokszor látom ennek a munkáját, a romboló munkáját magyarán mondva. Emberek, akiket Isten megérintett, és kezd magához édesgetni, még nem jutott át azon a ponton, mint itt délőtt is hallottuk, hogy valaki Krisztusban megtalálja az életet, és elindul egy új élet ennek nyomán, hanem ott van még az ajtóba, és akkor bekerül a nagy hívő emberek közé. És akkor ott azok elkezdik aztán, mint jó barátai ott agyusztálni, nyomogatni, nyoszogatni, és aztán végül belerokkan ez az élet. Ez csak egyetlen egy része annak, hogy lehet ölni nyelvvel. De ugye tudjuk azt, hogy nagyon sok ember, templomba járó ember, persze ez nem, ez az ő bűne is, de nagyon sok ember azért haragszik a nem tudom kire, mert 20 évvel ezelőtt ezt mondta, meg azt mondta. Tehát számtalan olyan dolog van, amiben ez igazolódik, hogy halálos sebeket lehet osztani. Ezzel. Csak szóltam, vagy valamit mondtam. Tehát az, hogy az Isten parancsolata, a 10 ige is beszél erről, 3 olyan ponton, de az Isten igéje nagyon sokszor említi ezt, és nagyon sokszor beszél erről, hogy a nyelv bűneitől óv az Úr, és nagyon komolyan a szívünkre helyezi. Aztán visszacsengenek ezek azokból az életekből, akik már találkoztak Isten dicsőségével. Annának az imádsága a templomban, aki szintén erre helyezi a hangsúlyt, ne beszéljetek olyan sokat büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó, hiszen mindentudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. Ne beszéljetek olyan sokan büszkén gőgösen. Olyan sokszor lehet látni, nem tévében is meg lehet nézni, vidám vasárlap, vagy bármi, azt az embert, aki azt az igét hirdeti. Én nem bántam azt az embert, de maga az, ahogy ő hirdeti, ahogy beszél, ez már mindent elárul. Beszél-e ez az alázatról, a tiszteletről? Beszél-e ez arról az istenfélelemről, ami egészséges módon ott kell az életünkben lenni? Nagyon sokszor ott van ez, és emberek hallgatják, és ezt veszik mintának, hogy ez a követendő dolog az életükben. Az Isten igéjének munkásai, szolgálói, akik szolgálnak Isten házában, vagy azok, akik a bizonságtételre kaptak elhívást, vagy az egyszerű emberek is, azok is csak azt mondják el, amit Isten velük tett, és amit Isten nekik adott, és az igét is úgy kell mondani, hogy az tiszta is, és hiteles legyen. És nem lehet az Isten igéjét sem különböző módon, amit ma is nagyon sokszor lehet látni, hirdetni. Hogy még az Isten igének hirdetését valamivel megtuningolni, rásegíteni, mert nagyon sok ilyen manipulációval találkozunk. Pál apostol azt mondja a korintuszi levélben, ezért tehát mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ebben nagyon világosan benne van az, hogy nem járunk hamisságban. Az Isten igéje alkalmas arra, hogy az a szíveket elérje, és hogy ott élet fakadjon. Annak a hirdetéséről beszélünk, és ehhez nem kell semmi külső eszköz, de kell ehhez a hiteles élet, hogy nem járunk ravasságban, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat, mint ahogy nagyon sokszor teszi, hogy kövessetek engem, vagy kövessetek minket. Oda mert állni, és azt mondja, hogy az én életemet nézd. Azt az utat, amin az Isten vezet. És lásd meg az Isten dicsőségét, és az Isten hatalmát. És Pál apostol is erre helyezi a hangsúlyt, hogy az Isten igének a hirdetése az legyen tiszta, helyén való, az Isten szent lelke által ihletett, de az Isten ereje munkálkodjon abban, és ne legyen emberi rásegítés vagy emberi dolgok. Ezért beszél Jakab is erről, hogy első helyre teszi a tanítókat, hogy jaj azoknak, akik helytelenül vagy nem kellő tisztelettel hirdetik Isten igéjét, és hogy aki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Az Isten igéjének hirdetése, de a nyelv bűnei, ami általánosan jellemző az emberre. Újra visszatérve a Bibliához, nagyon döbbenetesen tükrözi azt, hogy a nyelv olyan, mint a kígyóméreg, illetve a római levélnek az első fejezetében, az első fejezetben, harmadik fejezetben szinte megint hangsúlyt kap az ott a megromlott emberi életek, az Istentől elszakadt életek, akiknek ugye a lábuk gyors a vérrontásra, és kígyó méreg van ajkukon. Azt mondja Pál, hogy minden ember bűnös, nincs igaz egy sem, és itt ebben a felsorolásban, amikor arról beszél, hogy nincs igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen. Nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérrontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban. Itt megint arról beszél, ami a jellemző az ember. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal van tele. A 10. Zsoltárban egy döbbenetes felsorolással találkozunk az elején a Zsoltárnak. Ezzel indít a Zsoltáros, és ebben a felsorolásban, hogy hányféle jelzővel illeti a nyelvbűneit, milyen módon beszél Isten igéje róla. Amikor panaszkodik a Zsoltáros, Uram, miért állsz oly távol, miért rejtőzöl el a szükség idején? A bűnösök gőgükben üldözik a nyomorultat, de saját ármánykodásuk ejti el őket. Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, de ezzel megcsúfolja az urat, fennhéjázva mondja a bűnös, nem lesz számon kérés, nincs Isten, ez minden gondolata, útjai mindenkor eredményesek, azt hiszi, hogy messze van ítéleted, semmiben veszi ellenségeidet, azt mondja magában, nem rendülök meg, nemzedékek váltják egymást, de engem nem ér baj, szája tele van átokkal, csalással és durvasággal, nyelve nyomorúságot és bajt okoz, ólálkodik a házak körül, titokban meggyilkolja az ártalmat, szeme a gyámoltalant figyeli, és lehetne sorolni. Itt amikor beszél, és azt, hogy itt a fordításunkban előjönnek ezek a gondolatok, üzenetek, de itt amikor felsorolja, hogy a ember a nyelvében gőgös, gúnyolódó, dicsekvő, hízelgő, átkozódó, álnok, rágalmazó, rossz hírt terjesztő, bomlasztó, fecsegő, gyilkos méreggel teli, kárörvendő, pajzán, durva, trágár, kifejezhetetlen. Ha bekapcsoljuk a tévét, vagy olvasok a sajtót, akkor ez már olyan napirenden van. Olyan megdöbbentő, ahogy nyilatkoznak azok az emberek, akik a nagy nyilvánosság előtt vannak, és azok a szavak, amiket dobálóznak, és ahogy alkalmazzák ezeket. Na de ez a világ. És látjuk, hogy a világ egyre inkább erről szól, hogy ez a nagy veszély van, hogy most már szép magyar nyelvünk is ugye teljesen megváltozik, hogy olyan fajta stílusok jönnek be, amiket a fiatalok most előtérbe helyeznek, és szavakat alkalmaznak, amik néha még az idősebb nemzedékek is átvesznek. De ez a világ. De Isten gyermekei? Hát Isten gyermekei is hajlamosak arra, hogy ugyanezeket elkövessék. Amikor az Isten igéjét kibontjuk, és megnézzük, és azt mondja már itt az elején, amikor beszéltünk, hogy amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj, akkor ezt vegyük komolyan, hogy így van. Hogy amivel tele van a szív, azt szólja a száj. Ha keserűséggel van tele, akkor panaszkodik. Van olyan atyafi, akihez elmegyünk, mi már előre tudjuk, hogy itt jön a panaszáradat, és tudjuk, hogy miről lesz szó. Mert tele van a szíve keserűséggel. Van olyan, akinek a szíve sértődöséggel van tele, és akkor ez állandóan a másoknak a való, mások bántása, másokra való mutogatás van, mert tele van a sértődöséggel a szíve. Vagy van olyan, aki az önmagammal vagyok tele, és akkor ez a tamtam. Olyan sokszor beszélünk atyafiakkal, és akkor, na ezt én, azt így, azt én, ez a tamtam, aki állandóan ebben él. Vagy a politikával, és akkor lobbizik valami párt érdekében, és állandóan azt szajkózza. A szerelmes meg a szerelmesével van tele, nem? Az Lujzáról beszél, vagy Józsiról, mert azzal van telve a szíve. És ha Jézussal van telve a szívünk, akkor tudunk valóban kegyelemről és Jézusról beszélni, és Jézusra mutatni. Mert ez a meghatározó, mert azt mondja az ige is, hogy a nyelvet soha senki nem szelídítheti meg. Mert hiába való próbálkozás, és nem arról van szó, hogy mi tanuljunk meg illendően beszélni. Meg nagyon divatos a hívőnép körében ez a templomi kánaáni nyelv, amikor együtt vagyunk, akkor tudjuk, hogy kell beszélni. De ha egy utcával arrébb megyünk, akkor egészen más stílus üti fel a fejét, akkor már egészen másképpen beszélünk. Mert nem erről van szó. Gyerekkori élményem a My Fair Lady. Azért, mert szintén színházban láttam, és abban olyan döbbenetesen igazolódik ez, hogy van egy virágáros lány, aki a maga környezetében ugye nem tud más, csak ugye azt a kultúrát képviselni, és meglátja egy professzor, egy nyelvész, aki fogadást tesz egy másikkal, hogy ma majd ebből a lányból ő farag, majd ő van olyan ügyes és talpra esett, és képzett, hogy ebből a lányból majd egy olyan nőt fog faragni, aki egy úri társaságban is aztán megállja a helyét. És megy is a dolog, mert szépen tanítgatja, hogyan kell beszélni fonetikára, minden módon, meg hogy mit nem szabad mondani. A csúnya beszéd elmarad, és jön a bevetés, ugye egy lóversenyen, amikor kim vannak a lóversenyen, és eleinte minden szépen megy, de aztán a hív elkapja az asszonykát, és akkor azt előjön a régi, és az áradat jön, és mondja, hogy ez az új beszédstílus, ami most divatos, még el is hintított az ott lévőknek, hogy ahonnan jön, ott ez már a magasabb színvonal a beszédkultúrának, úgyhogy rá is szoknak azonnal. És végül a történetnek a lényege az, hogy tulajdonképpen megváltozik ez a nő, de azért, mert a nő is megváltozik, az, hogy belül kell megváltozni. A szív teljességéből szól a száj. És hogy valóban azt mondja, amivel a szív tele van. És hogy nekünk ez a lényeg, hogy azok a csatornák, amiken keresztül ez a szív megtelik, a szemünk, a fülünk, azok a pontok, amikkel a világban érintkezünk, ezek legyenek olyan források, vagy olyan dolgok, ahol ezek jönnek be. Mert ha ezek táplálják a szívet, akkor lehet az ember úgy, hogy beszédében nem vétkezik. Vagy beszélhet az Isten dicsőségére, vagy lehet bizonyságot tenni, lehet másokat vigasztalni, mert Isten azt akarja, hogy ne ilyen kettős életet éljünk. Azt mondja Jakab, hogy nem jó van az úgy, hogy ugyanabból a forrásból jön az átás, áldás az átok, hanem abból a forrásból, abból csak a tiszta, a szent dolog jöjjön. A nyelv az csak egy szelep, amit meg kell nyitnunk, és hogyha a szív tartalma olyan, akkor abból az fog kijönni. És a nyelvnek a szerep szerepe ott kell lenni, hogy a hallgatás is bűn. Amikor beszélni kell, amikor szólni kell. Nagyon sokszor élem át azt, hogy nem teszek ott bizonyságot, vagy nem szólok ott, amikor szólni kéne. És később ez súlyosan rám terhelődik. Ez ugyanolyan bűn. Mert ott nem hallgatni kellett volna, ott beszélni kellett volna. A nyelv bűnei, amiről a Biblia olyan világosan beszél, és mi is itt próbáljuk így összeszedni, én ahhoz, hogy itt egy kicsit együtt tudjunk gondolkozni, és kicsit szélesíteni azt, hogy mennyire nem egyszerű dolog ez, és mennyire nem tudjuk csak befókuszálni ide, hogy most a példabeszédek könyvéből elmondjuk azt, vagy a tíz parancsolatból, hogy Isten igéje mit mond, hanem hogy miként van az mi életünkben jelen, és hogy Isten igéje hányszor és hányszor beszél arról, hogy mi az a bűn, amit nekünk jó, hogyha tudunk. Beszélgetéseinkben is. Nagyon sokszor élem át azt, hogy testvéri beszélgetésben olyanról van szó, aki nincs ott. És általában ezekben a beszélgetésekben persze a negatívumok nagyon sokszor előkerülnek. Nem inkább a pozitívumok, hanem a negatívumok. És olyan dolgokkal illetnek illetőt, aki az ellen sem védekezni, sem nem tud sem cáfolni, nem tud. És megy tovább a következő helyre, és eljut a hír. Szókratészről van ez a feljegyzés, hogy egyszer valaki megy hozzá, és te valamit erről és erről mondani akarok. Állj meg, azt mondja, három szűrőm van. Azt mondja, az első az igazság szűrője. Az, hogy az, amit hallottál, az biztos forrásból van-e? Biztosan tudod-e, hogy az igaz? Hát, én csak hallottam. Na jó. A másik az, hogy a hasznosság szűrője. Hogy hasznos-e az, hogy én tudjam ezt a dolgot? Hasznos-e ez? Azt mondja, hát nem igazán hasznos számodra. Na, és nézzük a másik, a harmadik szűrőt, a jóság. Hogy jó-e az, amit mondani akarsz róla? Nem, ez pont rossz. Na nézd, azt mondja. Se nem biztos, se nem hasznos, se nem jó. Azt mondja, akkor én erre nem vagyok kíváncsi. Lennénk ilyen bölcsek, és tudnánk elvágni már itt a fonalat, és azt mondani, hogy nem itt kell elmondani, nem, nekem kell elmondani, mert ez nem alkalmas arra, hogy kibeszéljünk másokat, és nagyon sokszor ezzel vétkezünk. Isten igéje arról beszél, hogy házról házra járnak, és mások dolgába avatkoznak. Számtalan esetben látom, hogy testvéri látogatás ebből áll ki, hogy kibeszélni másokat. Ez hogy, agy, hogy csinálta. Sokféleképpen lehet nyelvvel vétkezni. Egy ilyen kis felsorolást csináltam itt magamnak, biztos, hogy nem teljes. Ez 100%-ig biztos vagyok. Azzal kezdtük, hogy a nyelvvel, amikor vétkezünk, akkor ugye általában a káromkodás, vagy egyéb dolgok, szitkozódás jutnak eszünkbe, mert erről beszél az Isten igéje, és azt is jó, ha megállapítjuk, hogy mivel sújtották azokat, akik Isten nevét káromolták az Ószövetség idején? Milyen büntetés járt érte? Halál. Még akkor is, hogyha az anyját vagy apját bántotta vagy sértegette. Szóval vegyük ezt komolyan, hogy azért olyan bűnökről beszélünk, aminek a súlya nem változott, mai nap sem. Tehát mai napig is ott van ez, hogy Isten előtt ez nagyon súlyos bűn. Beszéltünk ugye az Isten nevének hiába való használról, vagy használatáról. A hamisság, hazugság, képmutatás, álnokság. Hát ez szinte tele van. Nem csak a tévtanításról, de maga az Úr Jézus mondta ugye a legnagyobb ellenségről, hogy ő a hazugság atya. Hogy sokféle hazugság van, és mi is megalkuszunk itt ilyen kegyes hazugság, meg egyéb hazugság van. A féligasság is hazugság, hogy a Biblia így beszél erről, hogy hazugság, hogy ez bűn, hogy nem tudom, én ige helyeket olvastam ki, vagy írtam ki, hogy meg is nézhetjük talán ezeket, de nem sok Bibliát hoztunk, ugye, ezekbe a dolgokba. Pletykálásról beszélünk, rágalmazásról beszéltünk, miről nem beszéltünk még, esküdözés. Máté 5:33-37. Ezt nagyon sokszor elköveti a hívő ember is, ha nem is ezekkel a szavakkal, de hasonló módon. Ugyan pedig az Úr Jézus mondja a 33-34-ben, hogy hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek, ne esküdj hamisan az Úrnak, pedig add meg, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek, se az égre, mert az az Isten királyi széke, se a földre, mert az a lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. De ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajat szálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Ez a fajta esküdözés, amikor Isten nevét is belevonja az ember, és erre fogadkozik. De nagyon sokszor jön eszembe az az ige, ami a Zsoltárok könyvében ott van, hogy hálaadással áldoz, és teljesítsd az Úrnak tett fogadalmadat. Tehát ha én kimondtam, ha valamit én odavittem, ha valamit én megígértem, akkor azt az Úr számon kéri. És vegyük komolyan ezt, hogy ne legyünk mi elhamarkodottak, ne fogadkozzunk, mert úgy járunk, mint Péter, mindjárt majd jutunk a tagadáshoz is, hogy ezt is nagyon sokszor elkövetjük. Tehát az esküdözés égre, földre, bármire, és itt lehet beszélni azonnal, a legyen a ti igenetek igen, a ti nemetek nem. Tehát olyan könnyen tudunk igent mondani, jelentkezni, vagyok, megyek, aztán végül meggondolni. A másik vége az jobb, a nem, és végül mégiscsak igent mondani. De nagyon sokszor elhamarkodottak vagyunk, és hogy nem vagyunk korrektek ezen a téren sem. Aztán a Galatákhoz írt levélnek 5. fejezetének 20. fejezete az, ami arról beszél, hogy az ígéret visszavonása, ami szintén ezzel a kérdéskörrel kapcsolatos, 5:20. Azt mondja, hogy a test cselekedeteinél említi ezt, tehát ezt nem olvassuk el, mert ugyan erről beszéltünk, hogy egy felsorolásban ott van ez a fajta jelenség. Az árulásról beszéltünk, a tagadásról, a hízelgés. Na hát ez is annyira tipikus, amikor valaki jön, és akkor hú, te ez ilyen, ez olyan volt, ez nagyon jó. Ez a hízelgés, amikor tudom, hogy egészen más van a szívében. Nem őszinte, nem tiszta lelkű, de nagyon sokszor a hízelgés pontosan azért használja az ember, hogy megnyerjen valakit, vagy a bizalmába férkőzzön. Tehát egy alattomos hátsó szándék van. Hamis tanúzásról beszéltünk, átkozódás, Jakab levelében, és Péterről is tudjuk, hogy Péter átkozódva tagadta meg az Úr Jézust. Aztán a trágárság, a bolondság, az efézusiak közé írt levélnek 5. fejezete, és azért jó így látni, hogy szinte mindenhol hangsúlyt kap az Isten igéjében ez, hogy Pál apostol is beszél erről, Efézus 5:4. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek. Még csak szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Sem szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább hálaadás. Ez a kétértelműség, amikor játszunk szent dolgokkal, viccekbe, Jézus nevével, vagy egyéb dolgokkal, ennek nagyon sokszor én is áldozatul estem. Isten megtanított erre is, hogy vigyázz, és egyébként a Facebook tanított meg. Azt látom, hogy a Facebookon egyre durvább dolgok vannak. úgymond a mai, ők úgy mondják, hogy mai nyelven evangéliumot. Hát nem, ez szent, nagyon sokszor szentségtelen, amit tesznek is, ahogy közlik jó szándékból, mégis vétenek Isten igéje ellen. Vagy az Efézusi levélnek a további olvasásánál, a 6. verstől is. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok. Az üres beszéde. Hány embert félrevezetnek üres, szép beszéddel? És vannak ki közösségből, gyülekezetből, visznek egy olyan helyre, ahol aztán később megbotránkozik, vagy törést kap az élete. A csúsztatás, a féligasság. Nagyon hangsúlyos az zúgolódás, erről is beszéltünk. Sokszor tetten érhetjük magunkat, hogy mennyit panaszkodunk, mennyit zúgolódunk. Sorsunk, dolgunk, még a mai helyzet miatt is. Sóhajtozás, csábítás. Hát végtelen színes a skála, és nagyon-nagyon hangsúlyos az Isten igéjében. Ugyanakkor ennek az ellenkezőjét is látjuk, amikor Isten igéje arra biztat, és újra oda térünk vissza, hogy az, amivel tápláljuk magunkat, az a közeg, ahol élünk, ahol éljük a mindennapjainkat, a közösség, az Isten igényének a közelsége, a szolgálat, amikor vagyok, az imádság. Ezek mind meleg ágyai annak, hogy valóban a tartalom bent olyan legyen, hogy az a szánkon is kijöhessen. Mert az Úr Jézus azt mondta, hogy nem az fertőz meg, ami a szánkon bemegy, hanem ami a szánkon kijön. És ez a hangsúlyos. És hogyha ebben törekszünk, én nem mondom, hogy tökéletesek leszünk, mert olyanok nem leszünk, mint az Úr Jézus. De hogy képviselhetjük azt, amit a Kolosszébeliekhez írt levélben olvasunk, hogy ahelyett, hogy ezeket csinálnánk, amiket itt felsoroltunk, ezzel egyet énekeljünk zsoltárokat, vigasztaljuk egymást, biztassuk egymást, bátorítsuk egymást, mert körbe vagyunk olyan életekkel, akik megrendülnek, meggyengülnek, vagy terheket hordoznak, és Isten adta a lehetőséget arra, hogy nem tudok mellé állni, de az imádságban, az, hogy amiben tudok, segítek mellette, de hogy vigasztalni tudom, hogy ott tudok vele lenni, hogy együtt tudok lenni vele, abban a dologban, hogy imádságban ott hordozom az ő életét. Ez a másik oldala, hogy Isten erre adta nekünk, és arra, hogy az ő szent neve magasztaltassék, ami beszédünkben, megjelenésünkben, bizonságtételünkben. Hát körül kéne járni ezt, és egy kicsit megint itt délután egy kicsit belekóstoltunk abba, hogy van mit megosztanunk egymással, van mit tovább beszélgetnünk, és gyakorlati életre lebontva a közösségünkre, megtapasztal dolgokat, vagy bukásainkat, amikben benne voltunk, vagy benne vagyunk, de egy dolog a lényeg, hogy jó lenne komolyan venni azt, hogy Isten azt akarja, hogy ami szánk, ami ajkunk, nyelvünk őt dicsőítse, szám, életem, minden Jézusról beszéljen. Amen. Nem tudom, hogy hogyan, valami csoportok lesznek, úgy tudom. Lehet még bibliák is előkerülnek. Hozott valaki bibliát a csendes napra? Hadd kérdezzem. Szabó István. 2, oké. Okay.
Igen, egy picit a tervezethez képest az időben így kicsúsztunk, hogy én azt javasolom, hogy itt a templomban egy kis beszélgetést úgy alakítsunk ki, hogy üljünk át ezekbe az első padsorokba, tehát két sorba ide és oda is, meg onnan, akik hátrább ülnek, hogy akkor jobban halljuk egymást, mert délelőtti beszélgetésnél többen jelezték, hogy nem hallottuk egymást, mert messze voltunk. Hogy akkor itt egy rövid beszélgetés legyen, és aztán ima közösséggel fejezzük be az együttlétünket. Egy ima közösséggel fogjuk most befejezni, akit Isten lelke imádságra indít. Imádságban elmondhatjuk a hálánkat ezért a napért. Erről is volt szó délelőtt, hogy mennyire hiányzik a hálaadás a imádságainkból és egyáltalán az életünkből. Elmondhatjuk a kéréseinket. Tudjuk, hogyha beszédünkben
kell megváltozunk, akkor nem a tiszta nyelvért, hanem a tiszta szívért kell elsősorban imádkoznunk. És kérjük azt, hogy amit Isten lelke elkezdett bennünk, akár csak ezen a napon is végezni, annak legyen meg egy olyan folytatása, hogy jó gyümölcsöt teremjünk, az pedig csak a jó fa teheti meg, a rossz fa nem teheti meg. És ilyen jó gyümölcs legyen az a szép megszólalásunk is, amikor tudunk a kegyelemről, a szeretetről, Jézus Krisztusról beszélni, aki bennünket is megváltott, bűneinktől megtisztított. Így járuljunk a mi Urunk elé most végezetül imádságban. Légy áldott Istenünk, hogy ezen a mai napon, a neked szentelt Úrnapján olyan lelki közösségben lehettünk együtt, ahol a te lelked kiárat közöttünk, ahol világosság gyulladt, és ahol megláttuk magunkat úgy, ahogy te látsz minket. Köszönjük, hogy ide küldted a te szolgádat, aki hirdette köztünk az igét. Köszönjük, hogy úgy tudtuk mi is a fülünket és a szívünket megnyitni előtted, hogy nem marad nyomtalanul ez a nap az életünkben. És ha mi sokszor vigyáznánk is a beszédünkre, ide a templomba is úgy léptünk be, hogy itt majd másképpen kell megszólalni. De te azt is mondtad, hogy ami szívünk, ami testünk, a bennünk lakozó Szentlélek temploma. És ha ilyen templomokként járunk, akkor a beszédünk sem lehet illetlen és hozzád nem méltó. Bocsáss meg, hogy annyiszor, annyiféleképpen vétkeztünk a nyelvünkkel. De ezt mindannyian egyenként meg tudjuk mondani, és néven tudjuk nevezni, hogy miben. Tiszta szívet adj nekünk. És ez hadd látszódjék meg a beszédünkben is. Hadd áradjon az a szentség, az a hit, a hálaadás és magasztalás minden szavunkból, amely átjárja az egész szívünket. És légy velünk a hétköznapokban is, hadd vigyük magunkkal, amit most hallottunk tőled, és így legyen a te áldásod mindannyiunk életén. Amen. Hát a köszönetet elsősorban mindig Isten felé mondjuk el, de amikor egy levelet hoz a postás, akkor a postásnak is megköszönhetjük, hogy elhozta azt a levelet, ha nem is tőle közvetlenül jött az a híradás és az az üzenet, de így köszönjük meg Hajdú Zoltánnak, hogy eljött közénk és hirdette köztünk az igét, és mi is kérjük a mi Urunk áldását ottani szolgálatára. Abban a székházban mi is voltunk már, nem is egy alkalommal, és nagyon nagy áldásokkal jöhettünk el. Hisszük, hogy a mi Urunk ott is az ő igéje, lelke által megújít életeket, és nem hiába való az a munka. A ti fáradozásotok nem hiába való az Úrban. És így a köszönetünket is, és áldáskívánásunkat is így adjuk tovább. A szünetben én azt tettem, hogy az iratterjesztésünkben fölajánlottam, hogy a gyülekezet nevében egy olyan könyvet választhat magának, ami még nincsen meg, és talált is olyat, amivel így a köszönetünket is ki tudtuk fejezni. És most énekeljük a végén a ma tanult énekünket, a 777. a gyűjteményben, illetve a lapon, a két oldalas lapon, a címoldalon található ének. Szívből köszönöm, Uram! Akkor addig, amíg az énekeskönyvek ideérnek, hirdettem még azt is, hogy maradt a szendvicsekből, úgy tudom, és ha ebéden itt voltunk, akkor uzsonnára is szeretettel várjuk a testvéreket, hogy akkor ezek a szendvicsek is elfogyhassanak. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!